Kedves gyülekezet, olvassuk el a mai igehirdetés alapigéjét a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetéből a 6. és 7. verset idézem. Tehát a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetéből a 6. és 7. verset olvasom. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. És Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amikor elolvassuk ezt az igét, én gondolom mindegyikünkben egy ilyen kérdés fogalmazódik meg, hát lehetséges ez? Lehetséges semmi felől nem aggódva élni ezen a földön? Ugye ez egy nagyon radikális kifejezés, semmi felől ne aggódjatok. Hanem ehelyett, azt mondja, teljes bizalommal tárjátok Isten elé, hogy minden alkalommal, minden ügyben, azonnal és hálaadással, mint aki már is megköszöni, mint akinek nincs kételjük afelől, hogy Isten meghallgat. És úgy folytatja, hogy ha ezt teszitek, akkor Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni gondolataitokat és szíveiteket Krisztusban. Hát megint azt kérdezzük, lehetséges, hogy a békességet mindig, minden körülmények között megőrizni? Ugye azért is mondja megkülönböztetően, hogy Isten békessége, nem ilyen földi, emberi békesség, és azt is mondja, hogy minden értelmet felülhalad, mintha azt mondaná, hogy minden racionalitással, vagy minden reális veszéllyel, vagy nehézséggel szemben, és annak ellenére. Ugye így olvastuk az ígében. És külön tegyük hozzá, hogy lehetséges ez a mi korunkban, amikor egymásra halmozódnak a válságok, és a félelem nő. Ugye a Szentírás profétikus kijelentéseiben azt olvassuk, hogy addig fog nőni a félelem az emberekben, míg végül így mondja Lukács evangélium 21-26-ban, hogy az emberek elhalnak a félelemtől és azoknak várásától, amelyek a földkerekségre következnek. Még egy ilyen időben is egész Jézus dicsőséges szabadító visszajövetele küszöbéig lehet így élni, hogy semmi felől nem aggódunk. Mondhatnám, vége a stressznek az életünkben, mert megtanultunk semmi felől nem aggódni, és az Istennek békessége meg tud őrizni minden körülmények között. Ugye az elmúlt napokban, gondolom mindegyikünket megrendített az a iszonyatos földrengés, miközben még egy pillanatig se feledhetjük el azt az iszonyú háborút, az újabb és újabb borzalmakat, félelmetes dolgokat, és akkor azt kérdezzük, hát egy ilyen háttérre lehet semmi felől nem aggódni, meg a békességet megőrizni? Az elmúlt héten Debrecenben egy bibliaköri alkalmon valaki feltette a kérdést. Azt mondta, neki szegezte a munkahelyén valaki tudva, hogy ő istenhívő, hogy hát itt volt ez a földrengés, több mint 40 ezer halott, rengeteg sebesült, utána ott maradnak emberek minden nélkül, hogy na hát hol volt az Isten? Majdnem így mondta, hogy hol volt a te Istened, amikor ez történt. Szeretném megkérdezni, hogyha minket megkérdeznének, nekünk szegezi a kérdést, hogy na hát hol volt az Isten, hogy egy ilyen szörnyű tragédia megtörtént, akkor mi mit válaszolnánk? Én úgy gondolom, hogy a legelső, amit világossá kell tennünk, hogy nem Isten idézi elő ezeket. Mert a legtöbb ember úgy gondolja, hogy Isten csapása, Isten sújtja vele az embereket. Honnét tudjuk ezt? Ugye gondoljunk Jób könyvének az első fejezetére. Jób könyve első fejezetében azt olvassuk, hogy, és a második fejezetben is, hogy Sátán volt az, aki mi mindent idézett elő. Háborús veszedelmet, természeti katasztrófát, hogy a szélvihar rászakította Jób gyermekeire a házat, és a betegséggel is ő verte meg Jóbot, de mindezt úgy igyekezett beállítani, még Isten előtt is ilyen cinikusan mondta, hogy verd csak meg, mint hogyha ha Istentől származnának ezek a dolgok. Nem tudom, ki emlékszik a Nagy Küzdelem című könyvnek egy részletére, a közelgő küzdelem című fejezetben, sokszor elgondolkoztam rajta, hogy akkor, amikor ez a könyv íródott 1888-ban, akkor még távolról se voltak ennyiféle és ilyen természeti katasztrófával dolguk az embereknek. De nézzük meg, milyen érdekes, hogy több mint 100 éve mi iratott le profétikusan erről az időről. Sátán gyönyörködik a háborúban, mert a háborúval felkelti a lélek legádázabb indulatait. A nemzeteket szembeállítja egymással, mert a háborúval el tudja terelni figyelmüket arról a munkáról, amely az embert felkészíti az ítélet napjára, az Istennel való találkozásra. Sátán az elemeket is felhasználja, hogy segítségükkel lelkeket gyűjtsön csűrébe. Kikutatva a természet laboratóriumának titkait, latba veti minden képességét, hogy amennyire csak Isten engedi, úrrá legyen az elemeken. Azután így olvasom tovább, az általa okozott betegségek és csapások nyomán népes városok kihalt romhalmazzá válnak. Már most is dolgozik. A mindenütt ezer formában előforduló tengeri és szárazföldi balesetekben és szerencsétlenségekben, a hatalmas tűzvészekben, vad tornádókban, félelmetes jégverésekben, viharokban, árvizekben, ciklonokban, szökőárakban és földrengésekben Sátán keze van. Elsöpri az érő termést, aminek következménye éhínség és nyomor. Halálos fertőt lehel a levegőbe, és emberek ezreit elviszi a ragály. E jelenségek egyre sűrűsödnek és súlyosbodnak. Pusztul mind ember, mind állat. És akkor tegyük fel azt a kérdést, de miért teszi ezt Sátán? Pusztán annyi a magyarázata annak, hogy ő gyönyörködik az igazságtalanságban, azon a szinten van, ahogy a Bibliában olvassuk, és hogy emberülő volt kezdettől fogva. Ennél is többről van szó, mert Sátán ki akarja vívni a győzelmet Istennel szemben, hogy ez a föld legyen osztatlanul az övé, és tudja, hogy az emberek minél jobban elgyötörtek, minél jobban rettegnek, annál könnyebben éri el azt a célját, amiről a bibliai proféciák szólnak, hogy egy hamis egységbe tömörítse az embereket, és egy hamis vallásossággal kábítsa el őket, és el akarja érni, hogy azt mondja, enyém ez a világ, ehhez Istennek már semmi köze nincs, és ezúttal a végidején nem az ateizmus zászlata halatt szit lázadást Isten ellen, hanem a kegyesség látszatával, egy hamis vallásossággal akarja ezt elérni. De ott van az a kérdés, miközben leszögezhetjük, hogy ezek nem Istentől származnak, nem Isten büntető csapásai, akkor tegyük fel azt a kérdést, de miért nem lép közbe, mert ezt nyilván megtehetné, ha nem is tőle származnak. Hát azt kell mondanunk erre, hogy a Bibliából azt értjük meg, hogy Isten nem védelmezheti vég nélkül azt a világot, amely olyan mértékben telítődik gonoszsággal és erőszakkal. Kénytelen engedni azt a láncolatot, hogy bűn-bűnnel büntettetik az okokozati összefüggéseket, és ezek valójában mindannyiunknak figyelmeztetések, hogy abban az időben élünk, amikor, ahogy Jézus mondta, a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül, és a Noé napjaihoz hasonlítanak ezek az idők, amikor megsokasodott az ember gonoszsága a földön, és betelt a föld erőszakkal, nagyon jól tudjuk, mennyire telik erőszakkal minden szinten, és ezt a világot Isten nem védelmezheti úgy, ahogy szeretné. Ugyanakkor még mindig dolgozik a szelek visszatartásával, amiről Jelenések könyve 7. fejezete beszél, tehát bizonyos fokig fékezi. El se tudjuk képzelni, mi lenne már most, ha ez a fékezés még nem érvényesülne. De ugye a szelek visszatartását nem úgy kell érteni, hogy ennek az eredménye a szélcsend. Nem szélcsendet eredményez, hanem csak azt, hogy állandóan vannak ilyen enyhítések, ilyen lecsendesítések, egy kis szünet. Ugye azt olvassuk Mózes első könyve 8. fejezet 22. versében, hogy amíg a föld lészen nappal és éjszaka, tél és nyár, vetés és aratás meg nem szűnnek. De ezt valahogy úgy lehet elképzelni, ha egyik esztendőben egy borzasztó aszály van, és a termés az majdnem semmi, vagy nagyon-nagyon gyenge, akkor lehet, hogy Isten a fékezést úgy érvényesíti, hogy a következő évben kedvezőbb, visszafogja a veszélyes folyamatokat, és kedvezőbb lesz. Elképzelhető a szelek visszatartása úgy, hogy Isten az egyik válságot lecsendesíti, és egy kis lélegzethez, enyhüléshez jutnak emberek, de már biztosak lehetünk benne, hogy jön is a következő. Ugye Jézus minden többes számban mondott, azt mondta, háborúk, az nemzet nemzetellen, ország ország ellen, éhségek, járványok, ugye, és földindulások, minden többes számban mondott. Tehát ez nem szélcsend ideje. És még egy nagyon fontos dolgot említsünk meg, és pedig azt, hogy gondoljunk arra, hogy Isten jobban szenved ezektől a tragédiáktól, mint minket megsokkol, együtt érzünk emberekkel, de Isten még sokkal inkább. Ilyenkor mindig Jeruzsálem síratására kell gondolnunk. Ha amikor ugye Jézus utoljára bevonult Jeruzsálembe, és könnyekre fakadt a város felett, és elmondta, én mennyire akartam rajtad segíteni. Hányszor akartam, és te nem akartad, és ezért én nem tehetek érted. És azt mondja, látom, mi következik rád. Földre tapossák benned fiaidat, nem hagynak itt követkövön. De még akkor is azt mondta, de már csak a mostani napodon is, már csak az utolsó percben is felismernéd, amik a te békességedre valók. Tehát ezeket gondoljuk át mi magunk számára is, és képviseljük, mikor emberek megrendülten mondják, hogy hol van az Isten, amikor ezek a dolgok történnek. És ezek végső fokon a mi számunkra is figyelmeztetések, amelyeket semmiképp nem szabad úgy értelmeznünk, és még ezt a fontos szempontot is említeni szeretném, hogy azok az emberek voltak ott mondjuk bűnösök, annyira bűnösök, hát ott engedi meg Isten, ahol az emberek nagyon bűnösök, tehát ezt semmiképpen nem szabad értelmeznünk büntető csapásoknak, és azt mondja, hát engem biztos nem fog érni. Hallottam is, hogy valaki hallott egy fönn a valamelyik csatornán egy hívő embernek egy ilyen bizonyságtételét, hogy hát ott biztos azért, mert ilyenek olyanok voltak, és hát mi meg biztonságban alhatunk, mert mi ugye Istenhez ragaszkodunk, ez félelmetes hozzáállás. Semmiképpen nem szabad így gondolkoznunk. Jusson eszünkbe, amit olvasunk, Lukács evangélium a 13. fejezetében, a 4. és 5. versben, ahol a következőt találjuk. Lukács 13.4.5, megkérdezte Jézus a hallgatóit, vagy az a 18, akikre rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, ti is mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Ugye szinte szó szerint ráomlik emberekre a ház, és ott vannak alatta, és azt mondja, ne gondoljátok, hogy ők minden embernél bűnösebbek voltak, azért történt velük ez, sőt, ha meg nem tértek. Erre figyelmeztetés. Isten biztos, hogy a végítéletben minden egyes élettel el fog számolni, hogy akiknél nem lépett közbe, ott ő, mert neki minden emberre külön-külön gondja van, soha se tömegekben gondolkozik. De az említett okok miatt Isten nem tüntetheti el ezt, hogy ez a világ a végidejét éli, és a megsokasodott bűnnek a következményei, és Sátán uralmának az elhatalmasodása ilyeneket eredményez. És akkor azt is megérthetjük, hogy meg kell tanulnunk, hogy hogyan lehet egy ilyen fokozódó helyzetben is semmi felől nem aggódni, hogyan lehet a békességet minden körülmények között megőrizni. Majdnem, hogy azt mondhatnám, ez a fizikai és élet és a lelki élet megmaradásának az alapfeltétele. Mert mivel ezek a jelenségek sűrűsödnek és sokasodnak, az elviselhetetlenséget fogjuk érezni, ha idejében meg nem tanuljuk, hogy lehet semmi felől nem aggódni, és a békességet minden körülmények között megőrizni. Tehát majdnem, hogy így mondanám, hogy az ember nem bírja pszichikailag, nem bírja fizikailag ezeket a körülményeket, ahol még tovább fokozódnak, még kevésbé, hogyha ezt a titkot meg nem tanuljuk, hogy hogyan lehetséges ezt elérni. És én tulajdonképpen erről szeretnék szólni. Azt mondhatom, hogy röviden felsorolva először is, azután egy kicsit részletekbe szeretnék menni, hogy az egyik, ami szükséges ahhoz, hogy mi eljussunk erre a szintre, és mondhatnám, ez a kereszténység megélésének egy ugrással magasabb szintje, mint ahogyan mi most éljük meg a kereszténységet, hogy az Isten megismerésében olyan mélységre kell eljutnunk, hogy tényleg abszolút bizalmunk legyen Istenben, abszolút megrendíthetetlen bizalmunk benne és az ígéreteiben, az igazságosságában és az irgalmasságában. A második, amire feltétlenül szükségünk van, hogy tudjuk azt, hogy mennyire tehetetlenek és gyengék és erőtlenek vagyunk, és ezért a kis dolgokban és minden dologban az Istenre támaszkodjunk, abszolút rá támaszkodjunk. És a harmadik dolog, amire szükség van, hogy semmiféle még árnyalatnyi bűnt, helytelen gondolatokat se, semmit, amiről a lelkiismeretünk jelez, hogy ez Istennel összeegyeztethetetlen, ne hagyjunk elrendezetlenül. Ne hagyjunk megvallás és bocsánatkérés nélkül, hogy ne legyen válaszfal Isten között is közöttünk. Mert csak akkor tudjuk ezt megtenni, hogy azonnal tudunk minden helyzetben, minden dologban Istenhez fordulni, és teljes bizalommal és hálaadással rábízni azt a dolgot, és nem felőrlődni az aggodalomban és a félelemben. Ezt csak akkor tudjuk megtenni. És szeretnék ezekről egy kicsit bővebben is szólni. Először is, hogy Istennek az igazi megismerése. Lehet, hogy most azt mondjuk, hát mi azért tudjuk ki az Isten, mi alapvetően ismerjük. Ne gondoljuk, hogy ezt be lehet fejezni, vagy ez elégséges a végidőre is. Ugye azt olvassuk az Efézusiakhoz írt levélben, hogy megismerjétek az Isten szeretetének magasságát, mélységét, szélességét, hosszúságát, a Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Ezt nem egy szempillantással ismeri meg az ember. Ez nem elég egy alapvető elméleti ismeret. És szeretnék mindenkit buzdítani arra, hogy bármennyire jó könyveket olvasni, igét magyarázó könyveket olvasni, hallgatni vagy nézni különböző online programokat, ez nem elégséges, közvetlen Biblia olvasásra van szükség. Az acélos búza az a Szentírás igéi maga. És akkor adunk alkalmat a Szent Éleknek az ige figyelmes olvasása közben, hogy nekünk ilyen megvilágosodásokat adjon, nekünk felfedezéseket adjon az Istennek a megismerésében. Azt olvassuk ugye Róma 10:17-ben, nagyon egyszerű ige, de nagyon nagy igazság. A hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Mondhatjuk, a hit meghallásból van, az Isten igéje meghallásából. Tehát soha ne gondoljuk azt, hogy elégséges, hogy elmegyünk Isten tiszteletre, kézbe veszünk ilyen könyveket, mert könnyebb olvasni, mint magát a Bibliát, vagy meghallgatjuk, hogy így mondjam, ilyen készételként magyarázatokat, hanem saját magunk is mindig jelöljünk ki egy bibliai könyvet, amit olvasunk, és tényleg a Szentlélek vezetéséhez fohászkodva olvassuk, mert akkor személyesen fogunk tenni felfedezéseket, és élünk át megvilágosodásokat, és egyre jobban megszilárdul bennünk, hogy kicsoda az Isten, és a rengeteg ígéret, amely a Szentírásban van, úgy beépül az elménkbe, annyira telítve leszünk az Isten ígéreteivel, hogy ezek szinte maguktól szólalnak meg, amikor szükséges, hogy bátorítsanak és segítsenek. És két dolgot még külön szeretnék kiemelni, amit talán az embernek a legnehezebb megérteni Isten szeretetével kapcsolatban, vagy a legnehezebb elhinni. És ezek híján pedig nem tudjuk megtenni azt, hogy minden helyzetben, minden körülmények között, mint a jóságos és mindenható szülőhöz azonnal az Istenhez forduljunk, és ne engedjük, hogy az aggodalmak meg a félelem elborítsanak bennünket. Az egyik ilyen dolog az, hogy Isten egyenként mindegyikünkre odafigyel. A gondolatainkig, az érzelmekig, amik áthaladnak rajtunk. Ahogy mondja, hogy még nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted, Uram. És minden körülmény, ami minket ér. Olyan érdekes, épp a közelmúltban olvastam, ezt két természettudóstól idézek, az egyik nemrégiben halt meg, a másik még él, hogy valamennyes szóba állnak az Isten kérdéssel, vagy azért, hogy tagadják, vagy valamilyen szinten még a világ, vagy az univerzum keletkezésével kapcsolatban, de amit természettudós fejjel abszolút képtelenségnek mondanak, az az, hogy Isten ezen a földön minden egyes emberre odafigyel. Na, hadd olvassam az egyik ilyet. A legtöbb ember olyan emberszerű lényt képzel el Istennek, akivel személyes kapcsolatot teremthetnek. Figyelembe véve azonban a világegyetem hatalmas kiterjedését, és azt, hogy mennyire jelentéktelen és véletlenszerű benne az emberi élet, ez a lehetőség a lehető legvalószínűbbnek tűnik. Hát tehát, ha valaki csak természettudományos fejjel gondolkozik, azt mondja, ez a lehető legvalószínűtlenebb, hogy a világmindenség az egyes emberre odafigyel. A másik idézet pedig azt mondja, hogy a mindennapokba való teremtői beavatkozás egyértelműen az érzelmek szükséglete, és az ebben való hit nélkül nem léteznének a vallások. Azt mondja, ez csak érzelmi ügy. Azt mondja, ennélkül nem léteznének a vallások, hogy mi elképzeljük és beleéljük magunkat, hogy az Isten mindegyikünkre odafigyel. Tehát itt nagyon meg kell győződnünk arról, hogy ez valóság, ez tényszerű valóság. Ahhoz nagyon-nagyon megingathatatlan kell, hogy legyen a hitünk, és nagyon fontos, hogy személyes tapasztalatok erősítsék meg. Tehát egyrészt az ige által kell, hogy belénk vésődjenek ezek a határozott kijelentések és ígéretek, a másik oldalról pedig a személyes tapasztalataink kell, hogy megerősítsék. De ahhoz, hogy legyenek személyes tapasztalataink, ahhoz nekünk kérnünk kell Istent. Jézus nem véletlenül bíztatott, kérjetek is adatoknék, mint azt mondta volna, hogy hát miért nem kértek? Miért nem? Van egy olyan ige is, ahol azt mondja, hogy tegyetek próbára engem. Mint azt mondaná Isten, hát kérjetek, tegyetek próbára engem. Az ember hitetlen kérni az Istentől. Nem hiszük el, hogy Isten lehajol a mi kis gondjainkhoz. Egy kicsi parányi emberhez is, a mi kis gondjainkhoz, hogy azt is szívén viseli. Lám, mégsem ismerjük igazán Isten szeretetét. Mert kételkedünk abban, hogy én nekem egy, az most nagyon fontos, de egy micsoda az a világ mindenséghez, meg mindenhez képest, és hogy Isten ahhoz is lehajol, meg én hozzám személy szerint. Ezt azonban a személyes tapasztalatok hatalmasan megerősítik, ha kérünk, ha tényleg Istenre rábízzuk a dolgainkat. Én mindig mondom, hogy jó egy naplót vezetni, dátum szerint beleírni az emlékezetes tapasztalatokat, hogy megbecsüljük ezeket, hogy rögzüljenek bennünk. A 116. Zsoltár első verse így hangzik, azt mondja a Zsoltár szerző, szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Na, így mélyül az Isten iránti szeretet és az abszolút bizalom. Ha folyamatosan tapasztaljuk, hogy ő meghallgatja esedezéseim szavát, válaszol rá is, és teljesíti az ígéreteit. És a másik dolog, amiben nagyon kell ismerni Istennek a szeretetét ahhoz, hogy komolyan vegyük, és ahol mi hogy mondjam, félünk elhinni, vagy nem merjük elhinni az Isten szeretetét, az, hogy a méltatlanságunk ellenére megbocsát és elfogad. Tehát mindig ilyenek ugye bujkálnak bennünk, ilyen gondolatok, ilyen érzések, hogy hát hogyan is Isten egy ilyen kis, ennyi méltatlan ember, mint én, hát hogyan is bocsáthatna meg, úgy fővünk a saját levünkben, és nem merjük hinni, hogy Istenhez kellene menni, megvallani, kimondani, bocsánatát kérni, és tiszta szívet kérni. Mindig ezt is elfelejtjük, hogy Istentől nem csak azt kell kérni, hogy ne haragudj, bocsáss meg, hanem azt, hogy tiszta szívet teremts bennem, és helyreálljon a kapcsolat, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. A 130. Zsoltár 7.-8. versét szeretném idézni, tehát a 130. Zsoltárból a 7.-8. verset olyan hatalmas bíztatás ez a kijelentés itt. Így olvasom. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnéből. Hát lehetne ennél nagyobbat menni, bízzál, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. És meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnéből. És a második dolog, amiről mondtam, hogy nagyon szükséges ahhoz, hogy mi semmifelől ne aggódjunk, és azonnal a legtermészetesebb módon Istenre bízzuk a dolgainkat, ez pedig azt, hogy tudjuk, hogy szükségünk van rá. De látjuk, így függnek össze ezek a dolgok, mert ha nagyon megismerjük Isten szeretetét, Istennek az erkölcsi lényét, akkor nagyon érzékenyé válik a lelkiismeretünk, és kezdjük meglátni magunkban, hogy mennyi fonákság van bennünk. És látjuk azt, hogy nekünk is ugyanaz a tapasztalatunk, mint amit Pál leír a Római Levél 7. fejezetében, hogy megvan bennem az akarás, addig eljutok, de a véghez vitelét nem találom, és valahova elcsúszok egész más felé. Vagy amit a Ézsaiás könyve 64. fejezetének az 5. verse mond, minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Nem a bűneink, az igazságunk. De tettetek már ilyen felfedezéseket? Hogy amikor a legjobbat, milyen gondolat is, mert bemegy egy kis önmagasztalás, egy kis ez, egy kis az, és hogyha Isten szeretetét, erkölcsi lényét igazán megismerjük, sokkal jobban látjuk, hogy mennyire át vagyunk szőve a bűntörvényével, és mennyire tehetetlenek vagyunk Isten szerint igazságot cselekedni önmagunkban. Mert ha ezt nagyon élesen látjuk, akkor látjuk azt, hogy minden lépéshez, nem csak minden napunkon, de minden lépéshez nekünk felülről jövő segítségre van szükségünk. És tényleg Istenre kell támaszkodnunk. A harmadik dolog, ami nagyon szükséges, hogy amikor felfedezünk magunkat dolgokban, még csak az csak egy helytelen átfutó érzés vagy gondolat is, annyira féltve vigyázzunk arra, hogy Isten között és köztünk ne legyen válaszfal, azonnal megvalljuk, bocsánatát kérjük és rendezzük. Itt is szeretnék idézni két igét. A János első levele 3. fejezetéből olvasom. Tehát János első levele 3. fejezetében így olvassuk. És ezt saját tapasztalatból is tudjuk, hogy így van. 21.-22. vers. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amelyek kedvesek előtte. Hát szeretném megkérdezni, nem ismerjük saját tapasztalatból, hogy jön egy helyzet, de úgy valahogy érezzük, hogy azért nekünk nem olyan a kapcsolatunk Isten, azért valami ilyen homályos, valami bűntudat, méltatlanság tudat ott van, és egyszerűen nem merjük bizalommal elé tárni a problémát, nem merünk azonnal bizalommal hozzáfordulni, mert nincs rendbe igazán a Isten között és köztünk a dolog. Ugye azt mondja, hogy ha szívünk nem vádol minket, akkor bizalmunk van Istenhez. Akkor akármit kérünk, hisszük, hogy megnyerjük, mert megtartjuk az ő parancsolatot, és azokat cselekedjük, amelyek előtte kedvesek. Tehát ez az egyik leglényegesebb dolog. És így olvasom a 17. verset, azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, ez már 4.17, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Na hát, még a saját üdvösségünk miatt sem kezdünk állandóan aggodalmaskodni, és nem úgy gondoljuk, hogy hát olyan ez a keresztény élet, hogy hát vagy üdvözülünk a végén, vagy nem, hát igyekszünk, aztán meglátjuk. Hát nem így állunk hozzá, hanem akkor bizodalmunk van az ítélet napjához. Ha Istennel ilyen kapcsolatban vagyunk, akkor nincs kétségünk afelől, hogy a bennünk elkezdett jó munkát ő be fogja fejezni. És azt mondhatjuk, hogy ha mi ezt a három dolgot megtartjuk, hogy az Isten szeretetén állandóan növekvő, annak az ismereten állunk. Ha folyamatosan igyekszünk Istent magát mélyebben jobban megismerni az ige által, és azáltal, hogy kérünk tőle, hogy folyamodunk hozzá kéréseinkkel, és hiszük, hogy személy szerint egy kis parányi emberre is, ami parányi gondunkra is együttérzéssel odafigyel és segít, és ha azonnal rendezünk vele mindent, és hiszük, hogy méltatlanságunk ellenére elfogad, akkor kialakul az, amit más igék is így vázolnak. Nem csak ez az egyike van itt a Filippi levélben, hanem például a 73. Zsoltárban az egész keresztény életet így foglalja össze, hogy Te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségedbe fogadsz be engem. Vajon mi mindig érezzük, hogy Isten a jobb kezünket fogja és vezet, és tanácsával igazgat? Ez olyan borzasztóan fontos, hogy tanácsával igazgasson, mert ahogy mondtam, rá kell jönni a szükségletünkre, hogy nekem állandóan tanácsra van szükségünk. Folyton tetten érjük magunkat, hogy ezt én olyan jól szerettem volna megmondani, de ez a mondat is félre sikerült, vagy ez sem úgy sikerült kivitelezni, ahogy szerettem volna. Tehát kell, hogy az Isten a tanácsával folyamatosan igazgasson minket. És végül dicsőséget befogadsz be bennem. És ez nem kétséges, ha te fogod a jobb kezemet, ez a szövetség működik, és te mindenkor velem vagy, és tanácsoddal igazgatsz, akkor én biztos, hogy célba fogok érkezni. Vagy amit a példabeszédek könyve 3. fejezetében olvasunk, hogy ha bizodalmad van az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére nem támaszkodsz, akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Testvérem, hadd kérdezzelek meg titeket, mindennapi tapasztalatunk, hogy Isten igazgatja az útjainkat, hogy tanácsaival lát el és igazgatja az utunkat. Megismerjük minden utunkban, hogy őt egyengeti előttünk az utat. Nekünk nem szabad nyugodni, ha nincs meg ez a tapasztalatunk. Mondhatom, magasabb osztályba kell lépnünk a keresztény tapasztalatot illetően, mert olyan megterhelés lesz testileg, pszichikailag, lelkileg, milyen szempontból ezek a nehezedő idők, hogyha mi egy magasabb szintet nem lépünk meg az Istennel való kapcsolatunkban, nem tudunk kitartani, nem tudunk nem felőrlődni. Akkor nem tudunk félelem nélkül élni, nem tudunk úgy, hogy békességet minden körülmények között megőrizzük. Amit elmondtunk, azt tulajdonképpen úgy lehet összefoglalni, hogy mindaz, amiről beszéltünk, hogy milyen háttéren tudjuk mi azt megtenni, hogy semmi felől nem aggódunk, és azonnal Istenhez fordulunk, és mindent rábízunk, kis és nagy dolgokat, és hogy az Isten békessége az folyamatos, és megőriz minket. Azt más szavakkal így is lehetne mondani, hogy az Istennel járás gyakorlatát kell elkezdenünk, meg a hitből élést. Ugye ez ugyanarról a dologról szól, csak más kifejezésekkel. Ugye ne felejtsük el, hogy az az egy ember, aki túlélte a vízözönt, és azokat az állapotokat, amelyek előtte is voltak, arról azt olvassuk az írásban, Mózes első könyve, 6. fejezet, 9. versét idézem. Igaz, tökéletes volt a kortársai között, és a titkát röviden így mondja meg, Istennel járt Noé. Szóval próbáljuk megérteni, hogy itt most nem érhetjük be azzal, hogy én járok Isten tiszteletre, én azért mindig foglalkozom valamennyit ezekkel a dolgokkal, én azért igyekszem, egy magasabb osztályba kell lépnünk. A valódi tanítványságot, a valódi kereszténység gyakorlását kell megtanulnunk, az Istennel járást. Akkor fogjuk a terheléseket bírni, mégpedig úgy bírni, hogy nem aggódunk, nem örlődünk föl, nem félünk, és minden körülmények között tudjuk az Istennek az akaratát cselekedni, és más emberek segítségére lenni. Olyan plusz energiákat kapunk, hogy még mi tudunk más embereknek segíteni, nem hogy minket kellene pátyolgatni, és mi magunk elerőtlenedve csuklanánk össze. Aztán emlékezzünk arra, amit Habakuk könyve 2. fejezet 4. versében olvasunk, és a római levél 1. fejezetében Pál apostol is elismétel, az igaz ember pedig hitből él. Persze rögtön tudjuk azt, hogy nem olyan igaz emberről van szó, aki soha nem vétkezik, mert olyan ember nincs, hanem arról az emberről, aki mindig rendbe tartja az Istennel való kapcsolat. Érzékeny a lelkiismerete, azonnal megvallja, azonnal bocsánat, azonnal tiszta szívet kér, és ez folyamatosan így megy az életében. És azt mondja, hitből él. Ezekből az ígéretekből él, ezekből a tapasztalatokból él, és ezeknek is szilárd alapot biztosítanak. Tehát szeretném befejezésül még egyszer idézni az ígét, és mindannyiunk lelkére kötni, hogy állandóan nézzük meg, hogy vajon itt tartunk, ha nem tartunk itt, akkor könyörögjünk az Istennek, és állandóan tartsuk szem előtt, hogy ezt nem adhatom fel, el kell jutnom erre a szintre. Ilyen kereszténységet kell megtanulnom és gyakorolni. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Kívánom, hogy vágyakozzunk erre a tapasztalatra, és fel ne adjuk, amíg el nem érjük, mert elérhető, és Isten azt akarja, hogy elérjük. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Ezen a földön szinte már lehetetlen élni, nincs bátorságunk, nincs erőnk élni, ha meg nem tanuljuk azokat a leckéket, amelyekről most is beszélgettünk, átgondoltuk. Szerető jó Istenünk, kérünk téged, hogy add, hogy megértsük, hogy miért olvassuk, hogy a végidő gyülekezetének is ezt üzened, hogy a langyosságból forróvá kell lenni, hogy légy buzgóságos és térj meg. Add, Urunk, hogy ezt a döntő lépést meg tudjuk tenni. Támogasd a mi erőtlen igyekezetünket, ne hagyd nyugtot nekünk. Add, hogy mindig a szemünk előtt legyen, és mindig vizsgáljuk magunkat. Eljutottam oda, hogy semmi felől nem aggódom, hanem azonnal, mint a virágok fordulnak a nap felé, olyan természetesen, és olyan bizalommal rád bízzuk a gondokat, és viszont tapasztaljuk, hogy tanácsoddal igazgatsz minket, hogy te igazgatod a mi utunkat, a lépésünket, és ezért félelem nélkül, bátorsággal tudunk élni, és még mások terheit is tudjuk hordozni. Urunk, kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, és adj igazi lelki megújulást. Olyan nagy szükségünk van rá egyenként és a gyülekezeteinknek. Kérünk, a holnapi alkalmat is áld meg, és add, hogy ne szűnjünk meg kérni téged, hogy emelj bennünket erre az igazi kereszténységre, ennek a színvonalára, mert szeretnénk igazi tanítványaid lenni, szeretnénk közvetítő eszközei lenni a te szeretetednek, a te megmentő szeretetednek. Nem lehetünk ilyen erőtlenek, amilyenek most vagyunk. Urunk, kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat, áldj meg mindenkit egyenként, és maradjon velünk a te békességed, és a szent lelked ne hagyjon nyugtot nékünk, amíg forróvá nem lesz a mi keresztény életünk, amíg az első szeretetet vissza nem nyerjük. Jézus áldozatáért kérünk, hogy kegyelmezz nékünk. Amen.